ezt úgy lehetne elképzelni, mint egy ilyen állománygyűlés. Én legalábbis így írnám le, hogy
már mint amit a Rogán Antal tartott?
Ez egy állománygyűlés. Igen, egy bármilyen cégnél egy állománygyűlés sem nyilvános okkal. Ne tudja meg a vásárló, hogy éppen milyen összeveszések vagy milyen mondások vannak.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. A Transit Fesztiválról fogunk beszélgetni nem véletlenül, a Fidesz egyik meghatározó eseményéről van szó, és abból a szempontból is kivételes volt talán, hogy 11 év után újra elment Orbán Viktor, utoljára 2012-ben járt ott, és ezt fel is idézték, akkor így kezdődött vele a beszélgetés, hogy akkor 12-ben azt mondta, hogy a kétharmad áll, mint a cövek, na hát erre reagált, és azt mondta, hogy most a cövek még mindig áll olyannyira, hogy a végét sem lát. Hát erről mindenképpen fogunk beszélgetni, de egészen abszurdba hajló vita zajlott Márki-Zay Péter és Gulyás Gergely között. Szijjártó Péter előadást tartott, és Rogán Antal is tartott előadást, de teljesen titokban, szigorúan szűk körben. Szóval lesz mit megbeszélni Gáspár Kristóffal, a Paradigma Intézet elemzőjével. Jó reggelt, jó napot, köszönöm, hogy itt vagy. Csak azért mondtam, hogy jó reggelt, mert hogy ez a felvétel most vasárnap délelőtt készül.
Igen, és köszönöm szépen, hogy itt látok.
Na kezdjük akkor ezzel, hogy ami sokakat meglepett, vagy kérdés lehet talán, hogy amit az előbb említettem, hogy 2012-ben járt ott utoljára Orbán Viktor, az elég régen volt. Mi történhetett most, hogy most viszont elment? Mi változhatott? Vagy mi lehet ennek az oka? Van ennek bármi jelentősége? Most vagy kampánynyitó beszédet hallhattunk, vagy miért ment most el?
Ugye kikhez ment el? Nagyjából talán ezzel lehetne kezdeni. Ugye a tranzit az klasszikusan az évek alatt vált egyre inkább a politikából élő, politikában dolgozó, alapvetően fideszes háttéremberek, vagy pedig elsősoros politikusok, vagy politika közeli, akár kabinetekben dolgozó embereknek a fesztiváljává. Ez nem egy olyan, mint egy tusványos, ez nem egy olyan, mint egy MCC fesztivál, ahova tulajdonképpen bárki, aki vesz jegyet, bemehet. Nyilván ide is lehet jegyet venni, meg el lehet menni, de hát klasszikusan azért, hogyha programot is megnézzük, azért nem egy bulizásról szóló fesztiválról van itt szó, hanem arról, hogy fideszes politikusok, vagy fideszes megmondó emberek eljönnek, és aztán a világról alkotott képüket elmondják, és ebből lehet tanulni, ez tulajdonképpen ilyen szellemi táplálékként tud szolgálni itt a nyár végén. Szerintem az, hogy ennyire negligálta Orbán Viktor a fiatalokat, ezt azért ki lehet jelenteni, hiszen azért az utóbbi évben megnézzük, Fidelitas az gyakorlatilag megszűnt létezni, a táboraik hát elég botrányos körülmények között értek véget, és hát a fiatalos vagy fiatalokat összefogó közösségek is hát sokkal inkább egy ilyen kis rajongó táborrá váltak az utóbbi években.
De ezért ment volna most el, vajon?
Szerintem van egy olyan oka, hogy egyrészt egy kicsit köszönetet is mondott azért, amit a 2022-es kampányban nyilván a közpénzből finanszírozott, de alapvetően fiatalokra épülő szereplők, akár a Megafon például tett. Másrésztről pedig szerintem miután egy őszi politikai időszak előtt ment el, egy kampányidőszak előtt ment el, szerintem egyszerűen van annyira magabiztos a miniszterelnök, hogy még a fiatalok elé is elmer menni, és a fiataloknak is próbál mondani valamit, és nyilván ez a beszédéből is kitűnt, hogy azért ő tudta, hogy milyen közönség előtt van, és ezért hozzájuk beszélt.
Egyébként, ha már a közönséget említetted, azért beszéljünk a díszletről, vagy egyáltalán a megjelenésről magáról, mert biztos láttad a felvételeken, hát egy egész ilyen rockstáros bevonulása volt, zenére szépen leült, ugye hatalmas közönség előtt beszélt, szóval volt az egésznek egy ilyen teátralitása.
Volt, abszolút volt, és azért jól látszik, hogy itt ezen a rendezvényeken mindenféleképpen megpróbálják a nemzetközi sztenderdeket átültetni. Ja, csak Amerikára gondolunk, hát minden elnök jelölt nagyjából hasonló show műsorok és show elemek keretében vonul be, és nagyjából azért, amit mondjuk ezen a úgynevezett CPEC konferencia sorozaton is láttunk, ott is ugyanerre palíroztak tulajdonképpen, ott is nagyjából hasonló elemek között vonult be Orbán Viktor mindegyik beszéd előtt. Szerintem most is ezt próbálták megcsinálni kicsiben, és szerintem nem is sikerült annyira rosszul, tehát biztos, aki ott volt, több ezer ember az nagyon tudott újongani és tapsolni, hogy megjött Orbán Viktor, és egyszer személyesen láthatjuk mi is
Mit gondolsz egyébként magáról a beszédről? Sokan azt emelték ki, hogy ez itt túl sok konkrétumot nem mondott. Sok ilyen történelmi visszatekintése volt, különböző történelmi korszakokat hozott elő, összehasonlította az akkori pártokat, a jelenlegi pártokkal, liberalizmusról beszélt, konzervativizmusról beszélt, de inkább ilyen elméleti előadásszerű volt most talán.
Szóval az előadás az nagyon jó szó, és főleg, hogyha hozzáteszük, hogy itt nála jóval fiatalabbak voltak azért a közönség soraiban, akkor azt láthatjuk, mintha egy ilyen hát tanárembernek tűnő valaki, vagy egy nagyapa megjött, és akkor mesél az unokáknak, hogy hogyan kell gondolkodni a világ dolgairól. Szerintem azért ez tudatos volt az ő részéről, hogy ő akkor most eljön és mesél. A saját fiatalkorából hozott elő történeteket. Valóban a szakdolgozatáról mesélt, azt, hogy neki milyen tanítómesterei voltak az egyetemen. Tehát nagyon-nagyon megvoltak ezek az elemek Orbán Viktor beszédében. Más volt, abszolút más volt, és ebben szerintem különlegesebb volt, mint mondjuk egy tusványosi beszéd, amire klasszikusan szoktuk mondani, hogy ez is egy előadás, egy szabad egyetemi előadás. Tehát ott azért mégiscsak ő megpróbálja a világ dolgait nagyjából megmagyarázni és lefordítani a saját közönségének, és ott meg kifejezetten nem csak a tusványosan ott lévő közönségre, hanem akit nézi ezeket a felvételeket. Itt viszont sokkal inkább volt arról szó, hogy a helyben lévőkhöz beszélt, és mondjuk egy fiatal számára biztos, hogy sokkal jobban megfogható volt ez a beszéd, nem azért, mert használt olyan szavakat, mint hogy flow vagy hogy királyság, mert azért, hogy mondjam, ez...
Az se volt véletlen?
Hát az se volt véletlen nyilván, de hogy ez egy ilyen aranyos próbálkozás volt egy 60 fölötti embertől, de az, hogy hogyan fűzte a beszédét, az, hogy nyilván milyen kérdésekre milyen választ adott, abban szerintem abszolút tudatos volt abból a szempontból, hogy ő most egy előadást, egy idősebb ember mesél a fiatalabbaknak, hogy hogyan érdemes gondolkodni, tanácsot akart adni. Szerintem erre kifejezetten jó volt, és azok, akik is nem értenek egyet Orbán Viktorra, szerintem tanulságos volt számukra is ez a beszéd.
Akkor beszéljünk a konkrétumokról is, hogy egyáltalán volt-e akkor benne bármilyen konkrétum, vagy akár aktuál politikai utalás, és ehhez kapcsolódik a kérdés, és amit ez a vezetőben is mondtam, hogy ugye úgy kezdődött egyáltalán a beszéd, nagy derültséget keltett egyébként, hogy ugye előkerült az, hogy mit mondott annak 2012-ben, ez a bizonyos kétharmadá, mint a szöveg, és erre ugye mindenféle, hát ott reagálta is, tehát nonverbális eszközökkel is lereagálta ezt, és aztán azt mondta, hogy a szöveg még mindig áll olyannyira, hogy a végét sem látni, és adott egy ilyen távlati tervet, hogyha ő még kap 10 évet, akkor itt tényleg a Kánaán lesz, és a lehető legjobb helyzetbe kerül ma Magyarország. Szóval ez mennyire volt konkrétum, vagy ez is inkább belefér ebbe a mesélős előadásos történetbe?
Szerintem inkább ez is belefér. Azért, hogyha a jó pár évvel ezelőtti beszédeit megnézzük, akár gondoltunk erre a legutóbbi Transit Fesztiválon való részvételére, akár pedig bármelyik tusványosi beszédére, hát mindig adott valamilyen időtávlatot, hogy ő hogyan képzeli el. Ugye most nyáron azt mondta, hogy majd jövőre fog tudni a 2040-ig szóló tervéről beszélni, most már eltelt egy hónap azóta, és most már 2035-ig tud beszélni, tehát hogy nyilván politikus szereti az ilyen mondásokat, de ez a mese volt egy konkrétum valójában, tehát hogy konkrétum nem hangzott el, inkább a gondolkodáshoz kaphattak a figyelők segédeket, hogy hogyan gondolkodik Orbán Viktor. Az, hogy Orbán Viktornak mi a politika definíciója. Az, hogy Orbán Viktor hogyan helyezi el például akár a saját első kormányzását 1998 és 2002 között. Például, hogy mi az oka annak, hogy ilyen régóta valóban, hát most már 14. éve lassacskán kétharmaddal kormányozhat a Fidesz. Szerintem ez egy újdonság volt ebből a szempontból, hogy nem csak a saját érdemének és a közösségének az érdemének tekintette, hanem elismerte, hogy igen, kellett az, hogy 2010 előtt valamit a baloldali kormányok elrontottak, nem is kicsit, hanem nagyon, csak hogy kicsit utaljak 2006-ra is. Szerintem ez ebből a szemben fontos volt, de konkrétumokat nem mondott el, nem is kell neki konkrétumokat elmondani, konkrétumok majd akkor kellenek, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy neki aztán konkrétumok kellenek. Egy kampányhelyzet az ilyen tud lenni. Egy élesebb politikai helyzet, ahol valóban olyan kikimeccseket játszanak a politikusok, hogy neki a konkrét mondásokkal kell megnyerni a saját választóit. Nincsen erre szükség, hiszen azért egy olyan politikai helyzet van, hogy hát a nyári hónapokban, itt az adásról beszéltük is, hát az ellenzéki politika nagyjából megszűnt létezni. A Fidesz nem szűnt meglétezni, Orbán Viktor szerintem emiatt nagyon kényelmesen tudott elmenni ide beszédet elmondani, mert hogy neki volt mire alapozni.
Tehát nem volt úgymond ellennarratíva, és a közbeszédet akkor tulajdonképpen tematizálhatta most ezzel a beszéddel, akár ez lehetett a cél, mert ha innen nézem, akkor tényleg kevésbé érthető, hogy most akkor miért ment el ennyi idő után. Tehát ha nem volt semmit, amit szeretett volna konkrétan elmondani, csak ilyen távlatokban, ilyen hosszú körmondatokat mondott, mesélt, mint egy nagyobb. Ahogy az előbb említetted, hát akkor ezt akár ki is hagyhatta volna.
Kihagyhatta volna, igen, de én azt gondolom, hogy ennyi tudatosságot viszont talán miniszterelnöknek meg szabad engedni, hogy azzal, hogy a fiatalabb generációkhoz és a Fidesz következő generációjához, tehát ez klasszikusan azért mondjuk a 35 év alattiak, ahol a Fidesz nem teljesít jól sem a választópolgárok szintjén, hiszen ott is többsége van a Fidesznek, szűk többsége van a Fidesznek, relatív többsége, abszolút többsége nincsen már. Nekik kell valamit mondani. Kevés olyan intézkedés volt az utóbbi időszakban, ami kifejezetten a 25 éven aluliak SZIA mentességét leszámítva, ami klasszikusan a legfiatalabb választópolgároknak kedvezett. És hát még egyszer, tehát a Fidesz közössége szerintem azért nagyon más, mint az ellenzéki pártokhoz tartozó közösség, vagy az ellenzéki közösség, mert hogy hát úgy tűnik, mintha megpróbálnak megbecsülni a tagjaikat. Nyilván elképesztő sok közpénzünkbe kerül, mármint adófizetői pénzbe kerül ez a megbecsülés, de az ilyen szimbolikus eseményeken is szerintem egy jó köszönetmondásra volt alkalom, azzal, hogy egy megafonos propagandistát raktak oda a színpadra mellé.
Csak egyetlen egy kérdés még az ő beszédéhez, hogy azért az ellenzéket emlegette. Nevét, ha jól emlékszem, nem mondta ki, de nyilván mindenki tudta, amikor erről beszélt, és azt mondta, a foci, természetesen foci hasonlat jött, hogy az különbözteti meg, a fociban is úgy van, hogy az amatőröket a profiktól világos vonal választja el. Amatőröknek bedobsz egy labdát, ők össze-vissza futkorásznak, majd a profik viszont oda futnak, ahol a labda lesz, ez a különbség, tehát legalábbis szerinte ugye az ellenzék és a kormányzó párt között, mert hogy szerinte van taktikájuk, stratégiájuk, ismerik az összefüggéseket, mint egy hadrendben meg kell tervezni a rendszert, ugye azért ezt ismerjük, ezt a terminológiát. Ebből a szempontból volt bármi újdonság az ellenzék emlegetésében, vagy ez belefér abba a szokásos narratívába, amit korábban is hallottunk? Hát,
konkrétan ezt már elmondta, akkor nem egy focis hasonlatot használt, hanem ugye valahogy úgy fogalmazott, hogy a magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz. És nyilván saját magára utalt, mint a magyarok egyetlen számú megtestesítőjére. És ez gyakorlatilag minden ügyre itt már ráhúzta. A migráció ügyére ráhúzta, a koronavírus járványra ráhúzta, és most a gazdasági válságra, vagy hát a háborúra is ugyanígy ráhúzza, hogy valamit az európai közösség, vagy a mainstream az rosszul csinál, de bezzeg a magyarok már a kezdetekkor megmondták, és milyen igaza lett a magyaroknak. Amiben úgy effektíven nincsen igaza, tehát hogy itt féligazságokra alapozta az alapvető állítását, és azt követően is aztán féligazságokra ugrott rá, hogy na majd neki igaza lesz. Ami sokkal érdekesebb szerintem, hogy az ilyen nagy politikai megfejtései, azok közül viszont ugye semmi nem jött be. Megkérdezték tőle, hogy lázadás-e ma konzervatívnak vagy jobboldalnak lenni, hát nem az, eddig se volt az, de cserébe ugye Orbán Viktor már 2017-ben kikiáltotta, hogy ez a lázadás éve, 2017-ben sehol nem sikerült, aztán a nagy jobboldali, ezek elsősorban ugye radikális jobboldali, szélsőjobboldali pártok voltak, választáson semmelyik országban nem kerültek hatalomra, és hát ahol valamelyik szövetséges a hatalomra is került, idővel megbukott, korrupciós botrányokba buktak bele, Szlovéniában, Szlovákiában, Csehországban, vagy pedig Ausztriában, aki pedig még nem bukott meg, azok már nem állnak vele szóba, lásd Lengyelország, vagy pedig Olaszország vezetői.
Voltak egyébként viták is, ugye? És ez is egy kérdés, hogy szerinted annak mi a jelentősége, a súlya, hogy ki vitázott és kitartott előadást, mert például Szijjártó Péter előadást tartott, erről majd beszéljünk is, más vezető fideszes politikusok meg leültek vitázni ellenzékiekkel, például ugye klasszikus, emlegettem már Gulyás Gergely, Márki-Zay Péter vitát, de volt Rétvári Bence, Lukács László, Jobbik, Kos, Hidvégi Balázs, Tompos Márton, Hollik István, Bedő Dávid és Dömötör Csaba pedig Mesterházi Attilával. Ezeknek egyáltalán ugye a nagy kérdés, hogy ellenzéki politikusnak el kell menni vitázni, vagy nem kell elmenni vitázni, politikailag ez számukra hoz vagy visz, vagy a Fidesz számára hoz vagy visz. Szóval ezt hogy lehet mérlegre tenni?
Szóval Fidesz az egyszerűbb, ebből a szempontból ez a Fidesznek volt a fesztiválja, tehát nyilván ők olyan körülményeket próbáltak kialakítani, amivel ők nyerhetnek. Azzal, hogy a fideszes politikusok, és nyilván nem a Gulyás Gergely is leszámítva, itt azért nem az első vonalban, vagy a klasszikus első vonalban levő politikusok, hanem államtitkárok, vagy LP képviselő jelent meg, de mondjuk miniszter csak Gulyás személyében ült le vitázni. Szerintem az, hogy ők leülnek vitázni, az azért jó, hiszen ismételten lehet mondani, hogy hát de kérem, van itt vita, és lehet
mutogatni. Lehet erre hivatkozni.
Így van, és lehet erre mutogatni, hogy de hát az ellenzéki politikusok nem jöttek el. És a DK ugye bejelentette, hogy egyetlen egy vitára sem megy el, a fideszelők nem ülnek le vitázni. Na most szerintem ez egy választók számára és egy választói szempontból kiindulva, az egy jogos kérdés, hogyha nekem van most már lassan egy éve egy árnyék kormányom, azt mondom magamról, hogy én vagyok a legerősebb ellenzéki párt, akinek van legalább 1 millió szavazója, én vagyok az egyetlen alternatíva Orbán Viktor kormányzásával szemben, sőt, még maga Orbán Viktor is azt mondja, hogy hát de tulajdonképpen itt csak a Gyurcsány Ferenc van, senki más, akkor miért van az, hogy egyébként ez a párt vagy ez a közösség semmilyen vitában nem hajlandó részt venni, kevesebb vitában vesznek részt, mint a Fidesz, akire azt mondják, hogy diktatúrát épít. Úgyhogy szerintem ez egy...
Tehát el kellett volna menni, szerinted DK-soknak?
Hát nyilván ezt mindig a politikus tudja meghatározni, neki mit kell csinálnia. Én elemzőként azt tudom mondani, hogy szerintem nyerhetett volna ezzel a DK.
Hozhatott volna
nekik abszolút, de nyilván minden ilyen helyzetben benne van, hogy veszítenek. Hát az utóbbi években is, és szerintem lehet, hogy most is volt azért olyan vita, ahol az ellenzéki politikusok egy-egy kérdésben biztosan rosszabbul jöttek, és nem csak azért, mert a közönség 99%-a.
De ez benne lehetett volna a pakliba a fideszes politikusok számára.
És benne is volt, hiszen azért volt olyan, ahol szerintem ellenzéki politikus jobb mondása volt, és objektíve is igaza volt adott
kire
kérdésben.
Gondolsz?
Hát most lehet sorolni, szerintem Márki-Zay Péternek is voltak jó pillanatai, de akár a momentumos politikusokat is tudom említeni, akik nem tudom, Bedő Dávid felsorol 40-féle gazdasági mutatót, aminek azt kellene bizonyítani, hogy a magyar kormány milyen jól kormányoz, és hát mind a 40 mutatóba Európában a legrosszabb helyen állunk.
Orbán beszédéből ki is maradtak egész életlen ezek a részletek.
Így van, és hát a kormányzásban vannak ugye ilyen különböző fajta nehézkes dolgok, de hát hogy mondjam, tehát valóban eredményeket kellene felmutatni. Ezt nem tudtak. Ez egy olyan vita volt, ahol nyilvánvalóan az, hogy a Fidesznek 13 éve van kétharmada, és nagyon megverték az ellenzéket 2022-ben, az mindig egy erősebb érv lesz, mint hogy egyébként rosszul teljesít a gazdaság. Politikai vita természete ilyen.
Akkor egy picit beszélünk a Márki-Zay Péter Gulyás Gergely vitáról, mert annak azért voltak abszurd részletei is. Biztos nézted, én azt is végignéztem, de hát az EMU-s részt azt mindenképp ki kell, hogy emeljem. Ugye az történt, hogy a gyermekvédelmi törvényről beszélgettek, és hát ugye ezzel kapcsolatban, az volt a címe egyébként a vitának, hogy merre tovább, melyik úton, ez volt a vita címe, és aztán utána úgy elkezdődött az, hogy ha azt mondta Márki-Zay Péter, hogy ha ön holnaptól azt mondja, hogy kislány akar lenni, hát én támogatom. Erre Gulyás Gergely, ha polgármester úr azt mondja, hogy holnaptól EMU akar lenni, attól még nem lesz EMU. Hát ugye itt nyilván a gyermekvédelmi törvény, illetve a óvodások nem váltásával kapcsolatos történetről volt szó. Szóval ezt hogyan értékeljük? Ez hozott vit, ez, mert mindenki ezt emeltek, és ugye arról beszélt, hogy lehetnek a politikusoknak olyan mondatai, ami elviszi, vagy elviheti a fókuszt.
Hú.
Na, ugye, hogy nem, könnyű.
Nem könnyű, mert azért nyilván ennek az egész fesztiválnak nem ez volt a szellemi legmagasabb pontja. Sem feltétlenül ez a vita, sem feltétlenül mondjuk ez a megszólalás. Nyilván lehet érteni, hogy mire gondoltak, tehát az, hogy az utóbbi másfél évben a kormány kitalálta, hogy itt a nem vált óvodásokkal riogatja a magyar embereket, és hogy általában ugye elég sok intézkedést hozott az utóbbi években, ami mondjuk a transzneműek jogainak a csorbítását illette. Szerintem ez egy fontos különbségtétel volt, hogy Márki-Zay Péter keresztényként, konzervatívként ebbe beleáll, hogy ő neki a transznemű is ugyanolyan azonos jogú állampolgár, míg Gulyás Gergely ugye nem ezt mondta. Nyilván, ami szerintem fontos, és miért emeljük ki ezt, mert hogy legabszurdabb mondat volt egyértelműen ebből az egész vitából, vagy az egész fesztiválból, de szerintem annál talán sokkal többről szólt, miért Márki-Zay Péterrel kellett ezt a vitát lefolytatni? Hát azért, mert hogy ő egy ilyen visszatérő szereplő, aki egyébként elég jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, nagyon gyorsan, még nálam is gyorsabban tud hadarni.
Bírta a strapát, nem?
Bírta a strapát, abszolút bírta a strapát, tehát sok mindent jól el tudott mondani, de cserébe egy olyan pártot képvisel, ami nem mérhető jelenleg. Márki-Zay Péternek nincsen támogatottsága, és az ellenzéki, ami el is hangzott más vitákban, az ellenzéki politikusok alapvetően őt teszik felelőssé nagyon sok dologért, ami 2022. április 3-án történt. Tehát Márki-Zay Péter igen, fontos, releváns, érdemes meghallgatni, még csak egy nagyvárosnak a polgármestere, de hát alapvetően vannak nála fontosabb politikusok is, és a Márki-Zay Péter majd elindul az EP választáson, nyilván lássuk meg, hogy addigra mi fog történni, de hát nem gondolnám, hogy ő verné meg a Fideszt az EP választáson, vagy akár bármelyik másik ellenzéki pártot. Úgyhogy...
Ez jó, hogy felhoztad egyébként, akkor hadd csatlakozzak ide az EP választásra, hogy ennek... ezeknek a vitáknak, vagy ezeknek a mondatoknak lehet-e bármilyen jelentősége. Azért kérdezem, mert ez előkerült az ő vitájukban is. Azt mondta Gulyás Gergely, hogy szeretnék megnyerni az európai parlamenti választásokat. Erről ugye azt mondta Márki-Zay Péter, hogy még jobb hírem van a jelenlevőknek az, hogy a Fidesz meg is fogja nyerni. Ezt maga Márki-Zay Péter állította, ugye hát erre aztán le is reagálta ezt Gulyás Gergely, hogy félek át kell majd adjak az időmből, mert fenntarthatlan, ugye mérték az időt, hogy ki mennyit beszélhet. Szóval az ilyen típusú mondatok azok mennyire hoznak vagy visznek akár Márki-Zay Péternek?
Én nagyon sokszor láttam azt Márki-Zay Péteren, hogy kicsit átment ilyen elemzőbe. Kicsit elkezdett arról beszélni, hogy miért történnek dolgok, nem pedig arról, hogy hát mi van és mit kellene csinálni. Ugye az a nehézsége ezeknek a helyzeteknek, hogy mi egy politikus feladat egy ilyen vitahelyzetben, vagy általában bármikor? Az, hogy egy nagyon bonyolult kérdéseket próbáljon leegyszerűsíteni úgy, hogy mindenki, vagy legalábbis az ő célcsoportja, célközönsége megértse. A jelenlévők, akit nézik a vitát, akik beszélgetnek erről. Márki-Zay Péter és sok más ellenzéki politikus is pedig szerintem kicsit túlbonyolította a dolgokat. Elkezdett elemzősködni. Én is el tudnám most mondani, hogy hát egy választástípuson, amit a Fidesz megnyert minden egyes választáson, az az EP választás, hiszen 2004-től kezdve egészen a legutóbbi választásig minden választást, ami EP választás volt, a Fidesz nyert meg, nem is kicsit, hanem nagyon, és nagy valószínűséggel a jövő évit is ő fogja megnyerni, hiszen kevés olyan példa volt, hogy 9 hónap alatt ennyire beszakadjon egy pártnak a népszerűsége, nem lehetetlen, de hát nekem is az lenne a prognózisom, hogy igen, ezt a választást a Fidesz meg fogja nyerni, az sokkal ilyen nagyobb kérdés, hogy mennyivel, és az összes többi mandátum hogyan lesz kiosztva. Szerintem fölöslegesek az ilyen mondatok, tehát hogy nem kell ezt elmondani, ez megint egy szereptévesztés. Tehát a Márki-Zay Péter olyan sokszor esett ebbe a hibába, akár bármelyik kampányban leadott interjújáról beszélünk, akár erről, ami egyrészt felhasználható ellene, nyilvánvalóan láttuk, hogy mi történt a háborúpárti kijelentései kapcsán. Másrésztről pedig neki nem erről kell beszélni, ez hagyja meg az elemzőknek. Én nagyon szívesen beszélek erről, de hogy ha ő egy komoly olyan vehető politikusnak gondolja magát, már pedig volt már olyan szerepben, amikor egy komolyan vehető politikusnak tűnt, akkor ne erről beszéljen, hanem arról, hogy jó, de mi a cselekvés? Mit fog ő csinálni? És még jobb, ne beszéljen róla, hanem csinálja meg.
Egyébként, ha már arról beszélünk, hogy ki milyen mondatokat mondott, vagy nem mondott, két nagyágyú, fideszes nagyágyú ott volt, és mind a ketten előadást tartottak. Rogán Antalról és Szijjártó Péterről beszélek, de egészen más kontextus volt, és nagyon más történt. Ugye Rogán Antal hát ilyen szellemként volt jelen, mert hogy ugye szigorúan zárt körben beszélt, semmilyen tudósítást nem lehetett olvasni arról, hogy ő mit mondott. Hát az volt elvileg az előadásának a címe, hogy háború és béke, tehát nem, hogy nem vitatkozott, hanem előadást tartott, és ez teljesen ilyen titokban, szűk körben tette, miközben hát minden egyebet ugye live-ba lehetett nézni, voltak azért tudósítások, elemzések, szóval hova menekült, vagy miért tartotta ezt ennyire titokban? Nem lett volna veszélye annak, ha előadást tart, elmondja magáit, amit akar, amit esetleg föl akart, vagy ami számára megfelelő lett volna. Mi volt ennek az oka szerinted?
Szerintem Rogán Antal van olyan pozícióban a kormányon belül és a Fideszen belül is, hogy ő megtehet gyakorlatilag bármit, ami ilyen helyzetre van. Szerintem elég hálásak mindannyian a Fideszben, hogy Rogán Antal ott van, és Rogán Antal végzi a tevékenységét. Az, hogy ő a helikopterezős botránya óta semmilyen szinten nem jelent meg a nyilvánosságban, pedig ugye elvileg kormányzati kommunikációért is felelős miniszter, vagy hát ugye nevezhetjük nevén propagandaminiszter. azt szerintem pusztán csak annyit jelent, hogy a háttérben nagyon kényelmesen végzi a munkáját, és mindenki nagyon örül neki.
De mit akart ezzel üzenni, hogy őt nem lehetett meghallgatni, csak a nagyon szűk körnek? Vagy nem is tudom, hogy ki mehetett be egyáltalán, szerintem erről sincs információ.
Ami a beszédről ezzel kiszivárgott néhány részlet Facebook posztokban, Twitteren lehetett olvasni, ez egy nagyon hasonló jellegű beszéd volt, mint amit Orbán Viktor tartott, csak vagy amit Szijjártó Péter is tartott, csak ugye itt nyilván kommunikációról volt elsősorban szó. Mi az a gondolatiság, mi van a mondatok mögött, amit az utóbbi években megpróbált átadni a Fidesz a magyar nyilvánosságnak, és miután nyilvánvalóan elmondtam a beszélgetés elején, hogy ugye itt a Fidesznek propagandistái, háttérben dolgozó szereplői voltak ott, nyilván nagyrészt ők is lehettek ott ezen a beszélgetésen, nekik adott egy ilyenfajta mankót, velük lehetett lepacsizni, és velük lehetett tulajdonképpen ismét megerősíteni, hogy merre van az előre. Szerintem ezt úgy lehet elképzelni, mint egy ilyen állománygyűlés. Én legalábbis így írnám le, hogy
mármint amit a Rogán Antal tartott?
Ez egy állománygyűlés. Igen, egy bármilyen cégnél egy állománygyűlés sem nyilvános okkal. Ne tudja meg a vásárló, hogy éppen milyen összeveszések, vagy milyen mondások vannak egy adott, nem tudom, közszolgáltató, egy adott önkormányzat, egy adott minisztérium vagy egy adott cég mögött. Egy állománygyűlésen megpróbálja akkor megmutatni, hogy oké, köszönjük szépen az eddigi munkáját mindenkinek, és következő 9 hónapban akkor erre menjünk tovább. Szerintem nagyjából erről szólt, egy eligazítást tartott Rogán Antal, annak volt most ez a terepe.
Uh-huh. Akkor Szijjártó Péter következik, mert ő is előadást tartott, tehát nem ült levitázni, viszont a teljesen nyilvános volt, érdekes volt, eleve pont ugye erről is szólt, mikor megérkeztél, hogy milyen outfitje volt a miniszternek, hogy ezzel mit üzent, mert elég érdekes volt az öltözéke is, meg hát aztán utána majd a tartalomról is beszéljünk.
Hát szerintem Szijjártó Péterre megszokhattuk, hogy van egy kedvenc ruhamárkája, ami kellően ízléstelenül mindig kírja, hogy ez egy milyen ruhamárka.
Tehát, hogy aki nem venné észre, az is tudja,
Az is tudja, hogy itt egy nagyon gazdag emberről, akinek most ez nyilván ízlés kérdése, én biztos, hogy nem akarnék senkinek sem divat tanácsokat adni, de hát valószínűleg nem a legízlésesebb ruhákban szokott járni Szijjártó Péter sem. Ő ezt szereti, ő ezt megteheti, és neki ez az urizálás, amikor éppen nem valami oligarchának egy aktján szokott nyaralni. Na hát, bum. Ez a legnagyobb baj, hogy drága ruhákban jár.
És a rövid nadrág ehhez?
Szerintem belefér. Nyilván nagyon meleg volt, szóval ezt meg is értem.
Na jó, nézzük akkor, hogy ő mondott-e bármilyen konkrétumot szerinted, és volt-e bármi újdonság. A beszédében többször kiemelte, de ezt már számtalanszor elmondta korábban is, hogy nagyon szuverén a magyar külpolitika, és kizárólag a nemzeti érdek áll a középpontában. Ezt sokszor kiemelte, tehát a külpolitika magyar és szuverén, bárki bármit mond, független és önálló a magyar külpolitika. Ez volt a főüzenet, és ha igen, akkor ebben mennyiben volt újdonság? Bármi is.
Szerintem Szijjártó Péter beszéde volt a legérdekesebb ezen az egész fesztiválon. Nem igazán lehetett tudni, mondott dolgokat, amikről már sokszor beszélt, szuverén külpolitika, mindenkivel szembe megyünk, és akkor is kitartunk, tehát hogy nagyon sok ilyen klasszikus közhelyszerű mondást, amit az utóbbi években már közhelyé vált a kormány részéről elmondott, és nem igazán lehetett látni, mire fogja ezt az egészet kifuttatni. És hát nyilván kommunikációsan fel volt építve ez a beszéd, az egésznek az volt a lényege, hogy megmagyarázza, hogy miért van nekünk szükségünk akkumulátorgyárakra. Hiszen ez volt a lényege, hogy miért kell nekünk önálló külpolitikát folytatni, azért, mert majd a keleti emberekkel, vagy a keleti országok ide fogják hozni a technológiájukat, itt fognak munkahelyeket teremteni, és a többi, és a többi. És mindent erre vezetett vissza, hogy na ez a nagy mesterterv, ezért van nekünk szükségünk. Erről ugye korábbi években szó se volt, hiszen nyilván kelettel azért voltak különböző fajta megállapodások, keleti nyitástól elkezdett tűrtanácson át, és a többi, tehát mindenfajta beruházásokon át. De ilyen nagy volumenű és ilyen nagy mértékű beruházások, mint amit az akkumulátorgyárak kapcsán történik, az valóban példanélküli az utóbbi 13 évből is, és általában azért a régióban sem szoktunk ilyet tapasztalni. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból egy izgalmas és érdekes beszéd volt, hogy milyen gondolatiságot vél felfedezni. Az akkumulátor
és ez volt az újdonság akkor talán benne a korábbiakhoz képest?
Szerintem abszolút ez egy újdonság volt. Én azt gondolom, hogy sok szó esett az utóbbi egy évben az akkumulátorgyárakról, mert hogy ez új jelenség, egy új dolog, és sokszor megpróbálták megmagyarázni, hogy nekünk miért jó. Azért ez mindig, hát nem tudom, tehát ilyen személyes példákat, hogy ő Göttől 5-6 kilométerre lakik, és nincsen semmi baja. jó, de hogy Gödöllőben van probléma. Az, hogy Esztergomban milyen gyár működik, és önök mennyi a vízfelhasználása, jó, mert mellette van a Duna, na de kérdezzük meg, hogy akkor Debrecenben, ahol semmilyen víz nincsen, minek kell két darab akkumulátorgyárat, sőt még 40 féle kiszolgáló üzemet oda telepíteni, ami megszárazságot fog okozni egyértelműen. Tehát, hogy ez megint egy olyan helyzet, hogy igen, megmagyarázza, csak megint a politika próbálja megmagyarázni az ilyen szakmai dolgokat, ami meg szakmailag nem állja meg a helyét, ismételtem. De politikailag és kommunikációs szempontból szerintem egy egészen újdonságot adott ez a beszéd, és szerintem egy jó táptalaj volt azoknak, akik most az akkumulátorgyár mellett fognak érvelni, hogy miért van szükség akkumulátorgyára. Gyakorlatilag a beszédjének minden egyes mondata idézhető lesz, mert koherens volt ebből a szempontból. Lehet, hogy nem győzött meg mindenkit, sőt biztos nem győzött meg mindenkit, és lehet, hogy nem is volt mindenben igaza abból, amit elmondott, azért itt a magyar külpolitika önállóságáról, hát hogy mondjam, egészen finoman lehetne beszélni, hogy jó, de akkor miért kell a svéd NATO csatlakozást a törökökhöz kötni, jó, de akkor miért kell a szankciós listáról orosz oligarchákat levetetni, meg orosz népirtásban résztvevő vezetőket levetetni, mármint hát orosz vezetők, akik Ukrajnába követnek el népirtást, tehát ezt nem magyarázza meg, de többféletlenül szerintem az akkumulátorgyárak kérdésében adott egy elég erős álláspontot.
Egyébként, ha már külpolitika, csak nagyon elszaladt az idő, csak erre még kíváncsi vagyok, és ez nem közvetlenül csatlakozik most a tranzithoz, de külpolitika, és sokan felkapták rá a fejüket. Navracsics Tibor ugye meghívta magához az amerikai nagykövetet, és hát ugye hangsúlyozta, hogy ő most veszprémi polgárként hívja meg, tehát nem miniszterként, hanem veszprémi polgárként, és ugye volt egy sajtótájékoztató, Pressman elmondta, hogy az Egyesült Államok részéről megvan a szándék a kapcsolatok javítására, túl sok minden múlik a két ország kapcsolatán, stb. Tehát elhangzottak ilyen típusú mondatok, és hát ugye ehhez képest, tehát Orbán Viktor rengetegszer elmondta, hogy ugye Amerika háborúpárti, a nagykövet persze cáfolt ezeket, szóval milyennek a jelentősége? Na, vagyis ugye nem volt ott. Legalábbis én nem láttam ott a fesztiválon, és ez a hír jelent meg vele kapcsolatban. Ez hogy fér ebbe a történetbe vele szerinted?
Nyilvánvalóan minden kormánytagnak a mozgása azért alapvetően Orbán Viktortól függ. Orbán Viktor határozza meg, hogy kinek milyen szerepet kell eljátszania. Vargyőtnek is volt egy szerepe, nem volt túl sikeres benne, ezt láthattuk, és most más kapta meg ezt a szerepet. Szerintem Navracsics Tibor szerepe az utóbbi egy évben, mióta visszakerült a kormányba, az volt, hogy ő a jó fiút próbálja meg eljátszani, aki szalonképes, akivel lehet beszélni, le lehet ülni. Szijjártó Péternek nyilván sokkal rosszabbul áll ez a szerep, hiszen meg kell nézni egy megszólalását, és hát tudjuk, hogy ő biztos nem lesz jó fiú, hiszen bármi miatt megsértődik, ezt jól tudjuk. Navracsics Tibor meg szerintem megpróbált, nem gondolnám, hogy ez egy önálló kezdeményezése volt, de hogy ő is kezdeményezte, akkor Orbán Viktor biztos, hogy tudott róla.
Mármint a nagykövet
meghívásáról, igen, hiszen azért még csak egy kormánytag egyeztetett egy
és nem egy veszprémi polgár.
Nem egy veszprémi polgár, tehát hogy milyen lesz egy veszprémi polgár, tehát veszprémi polgárként ment el és adott át egy zebrát, pár héttel ezelőtt jelent meg a hír, tehát ilyen nincs, ilyen nem lehet ezt elválasztani. Hogyha nyaral az ember, akkor lehet, hogy magánemberként nyaral, de amikor politikai munkát végez, akkor ő politikus és kormánytag jelen a helyzetben.
Akkor tényleg csak egy gyors kérdés, és ez már tényleg az utolsó, mert ehhez kapcsolódik még a Tucker Carlson történet, mert ugye ő, hát egyrészt Orbán Viktor adott neki egy interjút, ezt tegyük már helyre, hogy ha már külpolitika, akkor ez most ebbe a képbe hogy jön, és hát ugye éppen ő volt az, aki hát elég durván fogalmazott a nagykövetről, ugye itt azt mondta, hogy egy féreg, aki a gender lobby akaratát rákényszeríti a magyarokra, is ehhez hasonló mondatokat. Tehát, hogy akkor ez hogy épül bele a puzzle-be szerinted, vagy hogy látod?
Nyilván Tucker Carlson jelensége az, hogy őt már a saját politikai közössége és saját foglalkoztatója vagy munkáltatója sem kívánt a képernyőre rakni, ezért sok mindent elmond az ő minőségéről.
Orbán Viktor mégis adott neki.
Orbán Viktor mégis adott interjút, hiszen Orbán Viktor mit szeretne, az, hogy ne forgassák ki az ő szavait, ne legyen olyan kontextus teremtés, amiről beszélt a beszédében, és olyan keretet alkotnak az ő jelenségével és Magyarországgal kapcsolatban, ami neki kártékony, ami neki politikai nem hoz, hanem visz. Tucker Carlsonnál ez nem volt a korábbiakban sem adott. Tucker Carlson ugye tavaly vagy tavaly előtt járt itt az MCC fesztiválon, akkor is ugye közpénzt kapott azért, hogy itt legyen, forgasson egy kis filmet Magyarországról, és meg Orbán Viktor is interjút csináljon. Valószínűleg most is így volt, most is valaki fizetett azért, hogy csináljon egy, hát egy, mondhatjuk egy propaganda interjút, de hogy hát te vagy az újságíró, tudod, hogy azért, hogyha fizetnek neked, hogy csináljanak egy interjút egy politikussal, azért az általában nem szokott jól elsülni.
Nem a legjobb megoldáshoz kétség. Tehát szerintem tudnánk még folytatni bőven. Köszönöm szépen Gáspár Kristófnak, Paradigma Intézettől, hogy itt voltál, és átbeszéltük ezeket a kérdéseket.
Köszönöm.